Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, és 7 óra 40 perc múlt nem sokkal. Beszélgető társam pedig, akivel folytatjuk az előző fél órában megkezdett beszélgetésünket, Héja Csaba, stratégiai elemző az MBH Banktól, akivel hát ott hagytuk abba, hogy igazából majd belemegyünk a részletekbe ebben a fél órában. És akkor kezdjük is el igazából a szántóföldi növénytermesztéssel kapcsolatban. Mi az, amire számíthatunk idén? Hogy alakul várhatóan a termés?
Hát egy jelentős része ennek a termésnek egyébként már tárolókban van, illetve ugye ezeket már learadtuk itt. Alapvetően mi abban az osztatban szoktunk ugye beszélni erről, hogy őszi és tavaszi vetések, az őszi vetésből jellemzően mondjuk emeljük ki a búzát, árpát és repcét példaképpen, de a búza árpa az, ami emberi vagy humán élelmezésben fontos szerepet tölt be. Ezek a növények egyébként ellenére ugye a már említett extrém száraz és meleg június hónapnak alapvetően egy ilyen sok éves átlagos termés átlaga jöttek le a táblákról. Ugye búzát nagyobb területen is vetettünk idén, mint korábban, annak közelített az 1 millió hektár. Viszont ami kifejezetten pozitív, és némileg még talán ilyen meglepetésként is ért az ágazat szereplő, az az, hogy nagyon jó minőségű lett a búza. Tehát a búzánál vannak különböző minőségi kategóriák, a nagyon jó minőséget és a jó minőséget az mindig étkezési malmi búzának, nyilvánvalóan, amit a malmok egyébként megőrölnek vízbe, ötemére majd kenyér a fogyasztóknak az asztalán. És az elmúlt 3-4 évben ennek a valami búzának, tehát a jó minőségű búzának az aránya az összes búzatermésből ilyen 20-30% körül alakult, és hát ez idén gyakorlatilag megfordult az arány, most pedig arról beszéltünk, hogy nagyságrendileg ilyen 60-70%-a búzának az valami minőség lesz az országban, ami nyilvánvalóan egyébként egy magasabb értéket is jelent, tehát azért a kereskedők, vásárlók magasabb értéket fognak tudni fizetni, tehát valahol jobban járnak úgymond a gazdák és a termelők. A tavaszi vetési növényeknél okoz nagyobb gondot egyébként a már említett szárazság és éghajlatváltozás. Ugye itt napraforgóról és kukoricáról beszélünk. Napraforgónál talán most ugye július hónapot, hogyha hozzáveszünk a csapadékokkal együtt, azért napraforgó állományokon az egyébként sokat segített, és ott bár az átlagostól rosszabb, egy pár 5-6%-kal rosszabb termés átlagot becsülnek a elemzőházak. Viszont én úgy gondolom, hogy ez, és ezek ugye még az előtt beszélések, hogy ez a júliusi csapadék megérkezett volna. Napraforgóból szerintem lehet, hogy kisebb lesz a termés átlag, de minimálisan, viszont a napraforgó rekord termés területet ért el, vagy vetés területet ért el idén, és gyakorlatilag felnőtt a kukorica mellé, tehát mennyiség az bőven lesz, és ezáltal lesz majd a exportáló alapunk, ami egyébként nap végén a mezőgazdasági kivitelnek az export többletén keresztül a teljes magyar GDP-nek és külkereskedelemnek a politikai irányba forgatója, viszont amiről fontos lenne még beszélni, az a kukorica. A kukorica egy nagyon fontos növényünk továbbra is, hiába a megváltozott klíma ellenére egyre nehezebb termeszteni, és hát bizony a kultúra az alapvetően korábban nem feltétlenül, de manapság már nem nagyon igényli az öntözést, és bizony itt arról beszélünk, hogy a kukoricának két fő iránya van, ahonnan a gazdálkodókhoz, termelőktől kerül. A nagyságrendileg ilyen fele-fele arányban, de pontosan erre nem tudok mondani, a fele az iparba, tehát olyan ipari feldolgozókhoz, akik ebből az etanolt, ízocukrot és egyéb termékeket állítanak elő. Másik felelőtt pedig a takarmányiparba kerül, és itt van egy kapcsolódásunk az állattenyésztéshez, ugyanis az abrakfogyasztó, tehát ilyen baromfi sejtésre kell gondolni, ezeknek az állati takarmányoknak egy nagyon fontos alapanyaga. És hát arról beszélünk, hogy ez a kettő összesen, tehát az ipar és a takarmányozás, az nagyságrendileg egy ilyen 5 millió tonna kukoricát használ fel Magyarországon évente. Nekünk nyilvánvalóan mindig ez lenne a minimum, hogy ez belföldön mindig rendelkezésre álljon, és ez a mennyiség gyakorlatilag ezzel megvalósuljon az önellátásunk, úgymond, belföldről. Na most a termő területének a csökkenésével, tehát most kevesebb kukoricát vetettek a gazdák, mert rossz tapasztalatuk van a kukoricával, és így, hogy ez a júniusi osztály csökkentette a terméskilátásokat, ez az 5 millió tonna éves termelés, vagy éves szükséglet, az nem súlyosbítanám oda, hogy veszélybe került, de ilyen nagyon cipőkanalasan lesz meg, de összességében mi úgy látjuk, hogy ez egy jó szerencsével egyébként ez sikerülhet, és hát ugye nyilván itt át is köthetünk akár majd az állattenyésztésre, mert hát ugye ott a legfontosabb költség elem is egyébként, tehát nap végén azt, hogy a sertésző mennyire kerül a boltban, azt a kukorica ára fogja meghatározni. Hát ott bizony is ügyelik ezeket az előrejelzéseket, és azért nyilvánvalóan itt nagy integrációkról beszélünk, akik éves tervezésben gondolkodnak, tehát ők a takarmány alapanyag igényüket időben le kell, hogy kössék, ők nagyon figyelik ezeket az előrejelzéseket.
És ha már ugye átkötött az állattenyésztésre, arról is beszéltünk, illetve érintettük ezt a témát az előző beszélgetésünknél, hogy hát itt bizony komoly járványok is tizedelték az állományt, és egyáltalán veszélyeztették az egyedeknek az egészségét. Ez most kicsit csitulni látszik?
Hát ez olyannyira csitulni látszik egyébként, hogy mentesek vagyunk a ragadó száj és körömfájástól, illetve a elnézést a madárinfluenzától is most már. De ez nem azt jelenti, hogy ezek a betegségek egyébként nem térnek vissza. A ketté bontanám a ragadó száj és körömfájás, az egy olyan ágazatot érintett állatbetegséggel, elsősorban a tejelő szarvasmarha ágazatra gondolunk, illetve a szarvasmarha tenyésztésre, illetve a húsmarhát, és szóval egy olyan ágazatot érintett, ami 50 éve nem találkozott hasonlóval. Nagyon nagy volt a félelem, ez látszott egyébként a mi felmérésünkben is, és a javulást egyébként részben az okozta, hogy azok az alágazati helyzetértékelések, akik érintettek voltak ebben, azok javultak, zárója bezárva. Szóval ott ennek azért bizony voltak ilyen sok 10 milliárd forintban mérhető gazdasági kára, tehát azért sok 8-9 ezer állatot kellett azt hiszem leölni. Emiatt exportkorlátozások voltak, nem mehetett a sertéshús, nem ment a nyerstejkivitel, nem ment az élő állatkivitel. De azért ezek apránként egyébként ezek azért felépítettek egy ágazati kár, de hál' Istennek most úgy néz ki, hogy ezen az ágazat túl van, és van is tanulság egyébként belőle, mert egyrészt írtak is ki pályázatot járványvédelmi fejlesztésre, ezek ilyen pici pár tízmilliós tételekre kell gondolni, illetve hát a mi felmérésünkben is sok partnerünk beszámolt arról, hogy hát bizony, ahogy jött ez a járvány, akkor ő bizony megcsinálta a kerékfertőtlenítőt, ő bizony kerítést épített, ő bizony megcsinálja a fekete-fehér öltözőt, ő bizony fölülvizsgálta a járványvédelmi protokollját, tehát hogy azért mondom, hogy nyilván beszéltünk erről az előző blogban, hogy lassú ágazat, de azért vannak gyors alkalmazkodási lehetőségei, ezt most itt éppenséggel láttuk. A madárinfluenza, amiről a hallgatók is egyébként valószínűleg tartom, hogy sokat hallhattak, mert gyakorlatilag 5 éve folyamatosan velünk van. Tehát korábban ez a madárinfluenza, ez úgy jelent meg nálunk, hogy mondjuk ilyen 3-5-7 évente 2020 óta minden évben ősszel télen van egy madárinfluenza járvány hullám, és elsősorban egy szűk területet, ezt a Bács-Kiskun megyét, Csongrád megyét, Békés megyét érinti, mivel ott van nagyon sok víziszárnyas és a vándormadarak vonulási útja ebbe esik, nem részletezünk túlságosan, és hát ebben is egyébként van lépés és alkalmazkodás, ugyanis egy pályázatot írt az Agrárminisztérium abban a célból, hogy aki pályázik erre, az vállalja, hogy 3 évig pihenteti a termelését, ez víziszárnyas termelőknek szól, mert hogy egyébként ezt a vírust másképp onnan kipucolni nagyságrendileg úgy tűnik, hogy nem lehet. De összességében, hogy most így a betegségekről is egy kicsit ezért szeretnék valami pozitívról is beszélni, tehát alapvetően viszont a csirkehús előállításunk, a sertéshús előállításunk és a tojás termelésünk, ezek, mindezek ellenére egyébként hát alapvetően egy ilyen sokkal egyensúlyosabb állapotban vannak, én leginkább ezt tudnám rámondani. Tehát nyilvánvalóan semmi nem lesz soha tökéletes, viszont ha azokat az arányokat nézzük, hogy mik a költségek és mik az értékesítési árak, azok alapvetően egyensúlyban vannak, lehet jövedelmet termelni gazdálkodói, feldolgozói szinten, igaz a feldolgozói kereslet, tehát ugye a feldolgozóknál a kereslet az nem biztos, hogy mindig a megfelelő, mert alapvetően stagnáló pályán van 4 éve, de összességében az egyensúlyt az talán azt lehet mondani, hogy majd katasztrófa nincs.
Szó esett a szántóföldi növénykultúrákról, az állattenyésztésről, beszéljünk egy kicsit a gyümölcsökről, ez ugye örök téma, hogy mennyibe kerülnek a piacon a gyümölcsök. Van elég friss gyümölcs utánpótlás folyamatosan a magyar termelőktől?
Hát egyrészt szerintem nagyon kevésen gyümölcsünk van már, 1-2-3 vagy párat tudnék mondani, amiből 100%-ban önállátók vagyunk. Másrészt a gyümölcs ágazat azért egy szívünknek nagyon kedves, de azért súlyánál fogva egyébként egy picike ágazat így a mezőgazdaság és az agrárium egészében. Pontos a gyümölcs termesztés, mert a mi étkezési hagyományainkban ennek van kiemelt szerepe, egészséges is, nem ragoznám különösebben, tehát tudjuk, hogy fontos. Viszont van egy olyan tulajdonsága a gyümölcs termesztésnek, amiről talán ritkán beszélünk, az, hogy ezek az ültetvények, ezek jellemzően úgy mi úgy szoktuk mondani, egy állókultúrák. Tehát egy ültetvény létesítés, nagyon sok pénz, és nagyon hosszú pénz, azaz tőke lekötéssel jár. És nagyon sokára fordul termőre. És egy olyan változékony környezetben, mint amit most élünk. És itt nem csak az időjárásra gondolunk, hanem különböző, hogy most van az embereknek pénze, mennyire magas az infláció, hogy alakul, és ne csak Magyarországra gondolunk, teljes Európára, hogy alakulnak a bolti forgalmak, a bolti keresletek, ezt a nagy változékonyságot, meg hogy egyébként a fogyasztóknak a preferenciája hogy alakul, hogy most a megyet vagy a cseresznyét szeretem jobban. Ezt álló kultúrák, amiket elültetünk egy fát, és akkor mondjuk az 5 év múlva van rajta termés, és 25-30 évre ültetjük el ezeket, ezeket a változásokat nagyon nehezen tudják kezelni, és rövid távú alkalmazkodás nincs. És ami egyébként idén nagyon oda csapott, és válaszolva a kérdésre, hogy lesz elég gyümölcs, hát bizony azért vannak olyan magyar gyümölcsfajták, amik a tavaszi fagyok miatt ilyen 60-70%-kal kevesebbet fognak teremni. Tehát gyakorlatilag kajszi alig van, azért a megy cseresznye is kisebb mennyiségben termett, és valahol egyébként a nagy termelőknél, tehát például Lengyelországban is elég komoly fagyok voltak, tehát ez arra lehet számítani, hogy egy erős keresleti piaca lesz a gyümölcsöknek, amit úgy kell érteni, hogy hát az a várára nyilvánvalóan hatni fog, csak hát ugye nem csak magunkra, fogyasztókra gondoljunk, hanem ugye ezek a gyümölcsök nagyon sok konzervbe bekerülnek, konzervipar az első leges felhasználó, illetve egyéb élelmiszerekbe, hát ott bizony azért felfájás lesz a feldolgozóknak, hogy ezt az alapanyag igen ki kell kielégítsék. Úgy összességében, tehát így Európából, meg a világból valahonnan biztos, hogy meg lesz az a gyümölcs mennyiség, de azért a magyar az szenvedett csorbát, de ez nem azt jelenti, hogy most nem fogunk találni majd magyar gyümölcsöt a boltokban, piacon, mert lesz, és van. Tehát ez biztos, viszont az tény, hogy olyan időjárási anomáliát kellett túlérni, ami miatt az jelentősen kevesebb lesz.
Köszönjük szépen! Az elmúlt egy órában Héja Csaba stratégiai elemzőt hallották az MBH Banktól. Hát sikeres heteket kívánok, remélem, hogy azért valamennyire legalábbis a szántóföldeken csapadékban gazdagok is lesznek ezek a hetek, és hát mindenféle eredményes napokat önnek és önöknek. Köszönjük szépen, viszont hallásra!
Köszönöm szépen!